Köszöntöm a hallgatókat, ez itt ismét az eredet. Somodi Solymos Eszter vagyok, Kovács Klári szerkesztő kolléganőm nevébe is köszöntök mindenkit. És hát mi lesz a mai témánk, merülhet fel a kérdés. A Kommentár című folyóiratban megjelent tanulmány az államalkotó kultúra fogalmának eredete létrejötte. Erről fogunk beszélgetni. Nem vagyok egyedül a stúdióban, dr. Fabó Editet, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársát köszönthetem. Üdvözlöm itt a stúdióban állunk.
Én is köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat és a szerkesztőasszonyt.
Még mielőtt belemerülnénk a témánkba, mindenképpen szeretném megkérdezni, hiszen most jár nálunk először, hogy a Magyarságkutató Intézettel kapcsolatban hogy került a munkássága, hogyan került a látóterébe az intézet?
Abszolút a munka kapcsán. Én 2018-ban megtaláltam ezt az ünneptörténeti kutatást. A két nemzeti ünnepünk március 15 és augusztus 20-a történetét a dualizmus ideje alatt a korabeli sajtóforrások alapján gondoltam, hogy kezdtem el föltárni, amit eredetileg érdekelt az Országos Széchenyi Könyvtár is, és a Magyarságkutató Intézet is képbe jött, és a Magyarságkutató Intézet azt mondta, hogy nekik az egész kutatás kell, úgy, ahogy van, tehát nem egyedül fogjuk végigcsinálni. Tehát az egész kutatási projekt kellett nekik, mert ez egy többfős kutatásnak indult, és így kerültem a Magyarságkutató Intézethez 2019 elején.
Amikor megkezdte a munkáját, és itt említi ugye március 15-ét és augusztus 20-át, akkor hogy jött képbe a fogalom, hogy államalkotó kultúra?
Ez csak jóval később. Uh-huh. Ez csak jóval később. Először csak a ünnepekre koncentráltunk, hogy azoknak a sajtóanyaga egybe legyen, nagyjából kialakuljon egy kép arról, hogy a dualizmus idején ezt a két ünnepet milyen szövegkörnyezetben fordul elő, hogyan emlékeztek meg róla, hogyan élt a korabeli emberekben ennek a két ünnepnek hát most úgy mondjuk, hogy narratívája. Azt lehetett találni, hogy március 15-e, azt mint most, ma is így tartjuk számon, az a nemzet ünnepe. Augusztus 20, az az államiság ünnepe. Két különböző fogalomról van szó, de azért összefüggnek egymással. Tehát azt találtuk az elemzések során, hogy amikor március 15-e és augusztus 20-a környékén a politikai események úgy adódtak, hogy hevesebb politikai csörteváltások voltak a korszakban, akkor a politikai sajtóban az ünnepek remek alkalmat adtak, hogy az adott kérdés kapcsán a politikai érvek előkerüljenek történelmi szövegkörnyezetbe ágyazva. De hogyha szélcsend volt az ünnepek környékén, akkor a korabeli kulturális vagy irodalmi lapok vitték a prímet, életben tartva az ünnepekhez tartozó emlékezetet, értve ez alatt, hogy felidézték mondjuk március 15 kapcsán a forradalom történetét, vagy augusztus 20-a kapcsán az államalapítás Szent István kultuszának emlékét, történetét tárgyalták sokkal bővebben. És amikor egy olyan előadásra készültem, hogy a két ünnepről egy általánosabb kultúrelméleti vagy kultuszelméleti törvényszerűségeket mondjak le, na ez az út vezetett az államalkotó kultúrához, de előtte én még mindig ott tartottam, hogy mint kultuszként tekintettem erre a két ünnepségre, hát ez a feladatuk, kultusznak az a feladat, hogy életben tartsa azokat a közösségi értékeket, amiben a kultusz be van ágyazva. És azt találtam, hogy az rendben van, hogy a kultusz képzést Magyarországon, Kárpát-medencében, Szent István kapcsán, vagy az ő története, az ő kultusza kapcsán az egy keresztény mintát követ, egy keresztény kultúrát képvisel Magyarország, annak a rítusait, jelképrendszerét, szimbólumképzési mintáit követi minden más később keletkező kultusz. Március 15-e kapcsán is a rítus elemekben felfedezhetőek voltak ezek a mintaadó keretek, amit nálunk én most a Szent István kultuszban tudtam megragadni. És tovább gondolva Szent István kultusz történetét, amikor azt néztem, hogy végül is 1083 óta van Szent Istvánnak kultusza, ünnepe, az államiságot hozzá kötjük. Az államiság kultusza is gyakorlatilag az ő kultuszával egyidős. Tehát kézenfekvő volt ezt a nagyon egyszerű jelző szerkezetet megalkotni, hogy államalkotó kultúra nem bonyolult. És szerettem volna megnézni, hogy az államalkotó kultúráról mit ír a szakirodalom. De a szakirodalom, ekkor jöttem rá, hogy nem ír semmit, mert ez a jelző szerkezet nincs, alig-alig használják. Holott, mint közösségi szerveződési forma, az állam a legösszetettebb, legszofisztikáltabb. Tehát az azért elmond egy közösségről valamit, ha el tudott jutni az államalkotó kultúra szintjéig, ez azt jelentette, hogy a közösséghez tartozók, azok pontosan tudták, hogy ők kicsodák, kikkel élnek együtt, kik a barátok, ki az ellenség, ki a nem ellenség. Tehát a hovatartozás, az identitás, az államalkotó kultúrának, kultúra cikknek is azt az kibővített alcímet lehet adni, hogy az egy identitást keretező fogalom. Megadja az összes olyan fogalomnak az értelmét, keretét, amit ma már olyan kicsit olyan erőltetettnek gondolunk, holott fontos fogalmat jelölnek, mint olyan, hogy hazafiság, akkor miért volt fontos, tehát ez még a történeti időnkben is, tehát a 16-17. Században a hungarus tudat, az is egy országhoz kötődést jelentett. Külföldre szakadt hazánk fiai is, ha külföldre mentek, azokat hungarusoknak nevezték. Később az reformkor után alakul ki, főleg az 1848-al nálunk a magyar nemzetre, magyar nemzet kiemelésével a magyar nemzet fogalom, de ez nálunk a hungarus tudat folytatásaként a politikai nemzet bevezetődött át. Ez a fogalom átalakult, átkeresztelték politikai nemzet fogalommá, de a kiegyezés utáni kormányzat nagyon ügyelt rá, hogy a ország lakosságára, mivel sok nemzetiségű ország volt, mindig is Magyarország politikai nemzetként tekintsen. Miért volt ez az államalkotó kultúra, miért volt ilyen sikeres? Miért volt ilyen hosszú ideig egy működőképes közösséget fönntartani? És azt találtam, hogy a válasz az a gyökereknél van. Ugyanis Szent István a halálos ágyán, amikor azzal kellett szembesülnie, hogy a trónt nem tudja olyan biztos kezekbe hagyni, amit ő korábban Szent Imre fia kapcsán remélt, és a trónutódlás még a halálos ágyán is kérdéses volt, és végső kétségbeesésében az országot, a népet, mindent Szűz Mária oltalmába, az a koronát is Szűz Mária oltalmába ajánlotta. És ez egy zseniális húzás volt Szent István részéről, mert így a hatalom legitimitási alapját egy olyan síkra emelte föl, ami fölötte van, valamennyi emberi érdekhez köthető értékrendszerhez, tehát a magyar királyság legitimitása így, bár egy úgy lehet fogalmazni, hogy egy tudatos, transzcendens szférába került. Ezzel az aktussal egyúttal Szent István vélhetően egy korábbi hitvilágnak a női istenség tiszteletét vonta be, tehát kiszélesítve, megalapozva, vagy továbbéltetve egy olyan mentalitást, amiben még fontos volt egy olyan szemlélet, hogy van az emberek felett egy olyan hatalom, amit mindenkinek el kell fogadnia, mert az emberi érdekek szempontjából mindenkinek a javát akarja. Ezért lesz ez a fogalom hosszú ideig életképes. Amikor én azzal szembesültem, hogy ez az államalkotó kultúra, ez egy olyan fogalom, ami még igazából nincs kidolgozva, leírva, akkor én megpróbáltam pont ezt jól körbejárni történeti ívében, végigvezetni, hogy miért jogos. Mondjuk például a magyar történelem kapcsán államalkotó kultúráról beszélni, hogy ez a kifejezés használat jogos, érthető, sok mindent magyaráz. Napjainkhoz érve azt megtaláltam egy vitát Ratzinger bíboros és Jürgen Habermas között. Ratzinger bíboros a későbbi 16. Benedek pápa. Azért ültek le egy, nem is tudom, több órás vitára, hogy kiderítsék, hogy a materialista világkép összebékíthető-e a vallásos világképpel. A vita eredménye teljesen meddő volt, ez nagyon szomorú, mert két nagyon okos ember beszélt, és az egyik a tudós közösséget vezette, a másik pedig egy vallásos közösséget. És ők sem ismerték fel azt, hogy ahhoz, hogy egy tág közösséget tudjanak alkotni, vezetni ők is, ahhoz mindenképpen kell egy közös érték, amit mindenki elfogad. Na, ezt az egy közös értéket sikerült Szent Istvánnak eltalálnia.
Amikor a kutatást végezte, hogy képzeljük el, hogy egy kicsit a kulisszák mögé nézhessünk, mik adták az alapját a kutatásának, miket tudott tanulmányozni?
Először is nekem ez a két, én teljesen pártatlanul indultam ennek a kutatásnak, csak azt szerettem volna megtudni, hogy a dualizmus idején a nemzet és az állam fogalmához milyen képzetek fűződtek. Mivel én sajtótörténetből doktoráltam, kézenfekvő volt, hogy akkor megnézem, hogy milyen sajtóvélemények voltak ebben a korban. És az ünnepek is így jöttek a képbe, mert a nemzethez a március 15-e ünnepben sűrítődik a nemzet fogalma, az államiság fogalma meg a Szent István ünnep kapcsán. Ezzel a két időintervallummal le lehet szűkíteni azt a méretetlen kutatást, ami a dualizmus kori sajtótörténetet illeti, ugyanis ebben a korban már olyan sajtótermés volt, hogy ezt végignyárazni szinte lehetetlen, és így a két ünnep idejére korlátozva próbáltam megragadni ezt a fogalmat. Amit én találtam, az felemelő. Ma az utókor egy tagjának felemelő, az felemelő, hogy ezek az emberek valóban még hittek az eszme szépségében, az emberi értékek fontosságában, a másik méltóságában. Mi azt el se tudjuk képzelni ma már, hogy itt mennyire fontos volt még az újságíró társadalomnak is a tisztesség. Sokáig még a magyar történet írásban a sajtót nem tekintették megbízható forrásnak, hát ott úgyis annyi mindent írnak. Nem, fontos. Ebben az emlékezett kutatásban 5 sajtót vontam be, ebből 3 politikai napi lap, egy kulturális lap és egy irodalmi lap. És mind az 5 lap teljesen kiegészíti egymást. hivatkoznak egymásra, idézik egymást. És ebben a sajtóidőszakban még nem befolyásolni akarják a közvéleményt, hanem tájékoztatni, felvilágosítani, tanítani. Tehát ebben a korban még az írni, olvasni tudás nem volt olyan általános, mint azt, az nekünk ma természetes. Kávéházamban sok olyan volt, hogy az asztalokhoz tömörültek azok, akik hallgatták a újságfelolvasást, de főleg vidéken akkor más volt. Más, sok helyen volt olyan, hogy kiragasztották az újságokat, tehát lehetett kiragasztva olvasni. Más volt ez akkor, más-más. Viszont azt lehet látni, hogy a kiegyezés után egy új kezdetként tekintettek erre a korra az akkori kortársak. Tehát, hogy egy új és jobb korszak fog elkezdődni. Aztán, hogy nem minden így alakult, azt sajnos tudjuk, hiszen tőlünk is nagyon sokan vándoroltak ki Amerikába, mert muszáj volt, nem volt más lehetőségük. De voltak, akiknek sikerült megkapaszkodni, azokkal együtt az akkori magyar társadalom meg államvezetés létre tudott hozni a korszak végére egy nagyon is virágzó, polgárosuló társadalmat. Ferenc Józsefet is elfogadta a korabeli közvélemény. Nem felejtették el neki, hogy 1848 hőseit kivégeztette, leverette a magyar szabadságharcot. Azt se felejtették el, hogy az osztrákok nem tudták leverni, de Ferenc Józsefre úgy tekintettek, mint az alkotmányosság őrére. Hiszen Ausztriának nem volt alkotmánya 1867 előtt. Tehát a kiegyezést is csak úgy tudták megkötni, hogy el kellett fogadtatni, létre kellett hozni az osztrák alkotmányt. Tehát nem túlzás azt mondani, hogy fel kellett emelni az osztrák államgyakorlatot is az 1000 éves magyar államiság kultúrájára. Ausztria is csak igazából egy, hát 1814 óta létezett, és Habsburgok különböző kisebb rendeletekkel az éppen szükséges helyzet megoldását, célzó rendeletecskékkel kormányozták a tartományaikat. De egységes olyan alkotmányos szemléletük nem volt, mint a Magyar Királyságban.
Milyen tényező volt az, ami az államalkotó kultúra fennmaradását biztosította? Hogyan tudná nekünk ezt összefoglalni, hogy ez az identitást keretező fogalom napjainkban jelen van itt velünk? Minek köszönhető, hogy ez fennmaradt?
Ezt kicsit tágabban az előbb elmondtam, de nagyon röviden összefoglalva, hogy a hivatkozási alap a tudatos, transzcendens létező elfogadása. Ennek a, tehát, hogy van egy felsőbb hatalom, az legyen, az ebben az esetben Szűz Mária, és ennek a felsőbb hatalomnak, akinek a oltalmába adta Szent István az országot, népét, mindenét, vagy amit a Szent Korona testesít meg, ennek a gesztus emlékének a terméke a Szent Koronatan, és minden, ami később, mint jogelvek, ebből levezetődtek. Ezért tudott ilyen sokáig fennmaradni, mert a Szent Koronatanban rejlő alapelvek azért beépültek a későbbi magyar jogalkotásba is.
A világunk olyan modern ívet vett, hogy kíváncsi lennék az ön tapasztalatára, véleményére, meglátására. Velünk is tud maradni ez a fogalom? Min múlhat?
Szerintem velünk marad. Rajtunk múlik, életben tudjuk-e tartani ezt a kultuszt, aminek már egy másik beszélgetést inkább kifejtése lenne, ugyanis el kell fogadni, a tudomány is elfogadta, hogy van a tudatos transzcendens, azaz Isten létezését, elfogadja a tudomány is. Csak ez egy másik másik beszélgetést igényel.
Így van.
Tehát a tudatos, transzcendens létező létezése az velünk van. Engednünk kell, azt kell mondanom, hogy ha harmóniában akarunk maradni a világgal, az univerzummal, engednünk és hajtunk kell ennek a kultusznak a megtartását.
Dr. Fabó Editnek, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársának köszönjük szépen, hogy kicsit a kutatásán keresztül betekintést kaptunk az államalkotó kultúra fogalmába.
Én köszönöm a beszélgetést. Viszontlátásra, viszonthallásra.
Kedves hallgatóktól is elbúcsúzunk, egy hét múlva tartsanak velünk ismét itt az Eredetben. Én várni fogom Önöket, viszont hallásra.